Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár az Aréna vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat
a
is.
A mai egészségügyi finanszírozási rendszer az milyen mértékben képes kielégíteni az egészségügy működésének a valós igényét, tehát amennyibe az kerül?
Az idén nagyot léptünk ebbe az irányba. Ugye az egészségügyi ellátórendszer az alulfinanszírozott hosszú évek óta. Ez a kórházi adósságokból látszik. Évközben van egy alulfinanszírozottság, amit az év végén az állam mindig rendez, tehát az állam az év végén a cehet mindig kifizette. De ennek nem volt jó olvasata, tehát hogy úgy mondjam, optikailag ez nem nézett ki túl jól.
Minden évben arról szólt a hír, hogy adósság van.
Így van, ennek a mértéke kérdéses. Egyébként ugye ez magyarországi rendszerben a kórházaknál jelentkezik, ott manifesztálódik, de szerte a világon termel adósságot az ellátórendszer, az egészségügyi ellátórendszer. Csak máshol jelentkezik. Az Egyesült Királyságban a fenntartó szintjén, az NHS szintjén halmozódik fel az adósság, de például Csehországban ott a biztosítók kerültek egyre nagyobb bajba, és minek utána ugye két választási lehetőség volt, vagy járulékot emelnek, vagy pedig csődvédelmet kérnek, vagy adott esetben megszűnnek, ezzel csehországi biztosítók éltek is. Nálunk olyan a helyzet, hogy a kórházak szintjén realizálódik. Ugye attól ahhoz képest, hogy mekkora az egészségügyi ellátórendszer éves finanszírozása, ahhoz képest az adósság mértéke azért nem annyira vészes, tehát körülbelül egy hónapnyi adósságot görgettek az év végére a kórházak. Most az idén egy nagyot léptünk előre, ugye ez most már egy több éves közös munka eredménye a pénzügyminisztériummal, most már NGM, de nagyjából a csapat egyébként ugyanaz, akikkel most már évek óta együtt dolgozunk, hogy osztályos controlling adatok alapján mi meg tudtuk mondani hitelesen, hogy mennyi az a pénz, ami hiányzik. Tehát, hogyha egy sebészeti osztály 100 ezer forint bevételt 122 ezer forint ráfordításból állít elő, és még van 70-valahány sebészet az országban, 70 sebészeten a könyvelés nem téved mind ugyanúgy olyan mértékben, de nem hibázunk nagyot, hogyha azt mondjuk, hogy a sebészeti HBC-k, tehát azok a pontértékek, amivel az egyes beavatkozásokat a NEAK finanszíroz, az 22%-kal kell emelni. Ezt szépen főkönyvi szinten végigbeszéltük a pénzügyminisztérium kollégáival, most már évek óta dolgozunk együtt, és ebben az évben 150 milliárd forint már kimondottan a dologi kiadások rendezésére jött. És ezt a 150 milliárdot teljesítmény alapon tettük be a rendszerbe, tehát alapdíj emelés volt, német pont emelés és úgynevezett súlyszám korrekció, amit a controlling adatok alapján csináltunk. Tehát most mi azt számoljuk, hogy nagyjából egy 80 milliárd forint környéke, vagy 80 és 90 milliárd közötti adósság jöhet össze év végére, tehát nem fog 100 milliárd fölé menni, köszönhetően nekem a 150 milliárdnak, mint betettünk a rendszerbe.
De elméletileg az elérhető, hogy annyi legyen a finanszírozás, amennyit elköltenek a beavatkozási helyeken? Vagy akkor az egy végtelen összeg lenne?
Hát az egy végtelen összeg lenne, de alapvetően, hogyha már egy jó finanszírozási színvonalon van egy intézmény, beszéljünk akár kórházról, akár szakrendelőről, ott már bizony a fenntartónak, meg a helyi vezetőnek is felelőssége van, hogy ne pazarló gazdálkodást folytasson. A magyar egészségügyi rendszerben egyszerre van jelen a hiányállapot és a pazarlás. A pazarlás ellen elég sokat tettünk az elmúlt időszakban, azzal, hogy központi controlling rendszert állítottunk ki, benchmark adataink vannak a hasonló minőségű és nagyságú kórházakat összetudjuk egymással hasonlítani, és meg tudjuk mutatni a menedzsmentnek, hogy az egyik kórháznak hasonló portfólióval, hasonló ellátási területtel van 1 milliárd forintos hiánya, a másiknak meg 2,5 milliárd. Holott elvileg a szerepe, a mérete, egyebek ugyanaz. Tehát ott valami elcsúszott, akkor meg lehet nézni, ez bevételi oldalon van, magyarul a teljesítmény nem elég, vagy kiadási oldalon van. A kiadási oldalt megint tovább lehet bontani, hogy személyi jellegű kiadások vannak, vagy mondjuk a dologi ráfordítások oldalán csúsztak meg, előnytelen közbeszerzés terheli valahol a kórházat. Mint egy zseblámpával rá lehet világítani ezekre a pontokra, ez egyébként a fenntartó feladata, tehát az állami kórházak esetében az okfőjé, az egyetemeknél nyilván az alapítványok, tehát klinikai központnál az alapítványok feladata az egyházi kórházaknál meg értelmszerűen az adott egyházi. De az a lényeg, hogy ezeket meg lehet mutatni, fel lehet tárni, és adott esetben menedzsment eszközökkel lehet javítani. Egyébként az idén először vezettük be ezt a tolerálható adósság kifejezést, ami azt jelenti, hogy még ugye a 150 milliárd még nem lesz elég teljesen a valós értéken való finanszírozáshoz, ahhoz még egy lépcső kell, már ezen is dolgozunk, ezt is majd elmondom, hogy micsoda, viszont nem várunk el adósságmentes gazdálkodást egy olyan kórház esetében, ahol effektíve ez lehetetlen. Ott azt mondjuk, hogy a mi számításaink szerint egy nagyjából 6-800 milliós adósság egy nagyobb kórház esetében, egy közepes méretű kórház esetében reális, ezen belül maradj. Ez a menedzsment feladata. Az okfőtől, fenntartótól én azt várom el, hogy segítse tanácsadásra a kórházak menedzsmentjeit. Az a lépés pedig, ami még hiányzik, az úgynevezett esetszintű controllingnak a behozatala. Ezt most 8-10 mintakórházban elindítottuk. Folyamatosan gyűjtjük az egyes betegség típusoknak a költségelemeit. Ebből fogjuk megcsinálni a nagy kódkarbantartást, az általános és részletes kódkarbantartást, ezt az osztályos szintű adatokról még egy szinten lejjebb megyünk. És ebben a 8-10 kórházban én ezt ott szeretném hagyni, ezt a rendszert, tehát ez nem egy egyszeri dolog lenne, hanem folyamatos adatgyűjtés mellett 2 vagy 3 évente a teljes HBC portfólión végig mennénk, és validálnánk folyamatosan a HBC értékét. Ez eddig nem volt meg, ezt most építettük ki, és ez kell az értéktartó finanszírozáshoz.
Hogyan akarják mérni a kimeneti minőséget, hogy hány, milyen volt a reoperációs szám, hogy észreveszik-e, ha egy sebész 4 szer fúr, mert a fúrója mind a 4 életlen, mint a fakanál. Mert az igazgató azt mondta, hogy nem tudok újat venni.
Ugye a minőségi mutatókat a mennyiségével nem szabad összekeverni, tehát most teljesítményről beszélünk, a minőség az egy újabb komponens, erre már szakmánként kell majd standardokat, meg indikátorokat meghatározni. Ez a munka zajlik, az Országos Kórházi Főigazgatóságnak van egy ilyen minőségügyi igazgatósága, ott a szakmákkal együttműködésben alakítják ki, figyelembe véve egyébként a nemzetközi gyakorlatot, meg irodalmat is, hogy mik azok a minőségi indikátorok, amiket érdemes mérni, és mi az, aminek a mérése nem jelent túl nagy adminisztrációs terhet. Tehát én mondjuk ezt külön az én kérésem volt, hogy külön dokumentációt emiatt ne várjunk el. Tehát amit a medikai rendszerben rögzíteni lehet, ne kelljen folyton altabolni, meg Excel táblázni, meg kockás füzetezni ahhoz, hogy adatunk legyen. A medikai rendszerből, amit csak tudunk, vegyünk le automatikusan, hogy ezeket meg tudjuk mutatni. Az, hogy az eszközöknél, hogyha adott esetben az eszköz, a betegellátás alkalmatlan, akkor még egy kórházigazgató sem volt megfedve azért, mert vásárolt egy újat. Ezt nem tudom, időnként szokták mondani, akik annyira nem ismerik a rendszert, hogy spórolni kell az eszközön. Nyilván, hogyha van valami nagyobb dolog, amit cserélni kell, és a kórház önerőből nem tudja megcsinálni, akkor is ott van a fenntartó, ott van az állam. Ilyenkor lehet nyugodtan a fenntartóhoz, vagy adott esetben belügyminisztériumhoz fordulni, és amennyit a költségvetésünk enged, nekünk is van egy elkülönített Viszmájor keretünk, az évente nagyjából 5,5-6 milliárd forint, tehát ahol olyan eszközpótlás kell, hogy a betegellátás érdekében mindenképpen cserélni kell akár nagyértékű eszközt is, akkor azt megtesszük. Most legutóbb például Zalaegerszegen a katéteres laborban kellett az egyik gépet cserélni, mert azt mondta a szerviz, hogy a javítatás az olyan költséget jelentene, hogy egyszerűbb egy újat venni, és akkor ezt meg is tettük Viszmájor jelleggel.
De olyan mérségben le tud menni a vizsgálat, hogy megnézik, hogy 2 különböző kórházba ugyanolyan típusú műtéthez mennyi vért használtak
Igen,
el?
Igen, le.
És ahol sok vért használtak el, ott megnézik, hogy miért kellett ott a sok vér. Hogy azért, mert hát tök másfajta volt a műtét, nincs 2 egyforma test.
Igen, de a pilot időszak az meglehetősen hosszú, tehát ez több mint 1 év az adatgyűjtési időszak, és 1 év alatt és az esetszámok miatt a nagyszámok törvénye alapján a nagy szélső értékek kiegyenlítik egymást. Lesz egy Gauss görbénk, aminek a középső 75%-a fogja tartalmazni azokat az adatokat, amit majd a későbbi HBC kialakításánál nekünk figyelembe kell venni. Előfordulhat extrém eset, most is van ilyen, hogy mondjuk a HBC érték, ami 1 milliót fizet egy műtértért a NEAC, de extrém szövődményes, olyan véralvanási faktor kell a betegnek, ami nincs bekalkulálva a HBC értékbe, ezeket tételes elszámolással most is el tudja az intézmény számolni. Tehát, hogyha a HBC érték többszörösét költi egy betegre, akkor egyedi esetben a NEAK ezt elszámolja. Tehát én is voltam finanszírozási vezető a János Kórházban, hogyha volt olyan esetünk, amire a HBC érték többszörösét költött, töltöttük, volt erre egy bevált dolog, egy sima ilyen túlköltéses lappal, nekem ezt le kellett jelenteni a NEAK felé, és hogyha jogosnak találták a ráfordításokat, kifizették. Ez most is létezik, meg ezután is fog.
Elméletileg ki kell simítani a rendszert úgy, hogy eljöjjön az az idő, amikor az év végén már nincsen tartozás?
Hát vagy... az optimális eset az lenne, vagy valami nagyon minimális, tehát egy abszolút kezelhető mértékű.
De a beszállítók felé a tartozás, ez okoz működési zavart minden évben, amikor oda kerül, akkor azt mondják, hogy hát nem fogjuk sokáig bírni, de aztán minden évben újra kibírják.
Ez a válság idején lett... éles ez a helyzet, mert amíg a boldog békeidők voltak, és ilyen 4-5%-os kamatok voltak, addig ezt áthidaló kölcsönnel, faktorálással, egyebekkel meg tudták oldani a beszállítók. De ugye, amikor az egészségügyi infláció még a lakosságinál is jobban meglódult, hiszen itt a piac ki volt szolgáltatva a nyersanyaghiánynak, a chip hiánynak, nem tudom, a szállítási láncok meg voltak borulva, gyógyszerhiány lett Európában, akkor hirtelen olyan drágulás lett az egészségügyi termékek piacán, ami már sokkal nagyobb tőkeerőt igényelt volna, főleg a közepes méretű magyar beszállítók részéről. Ezért már tavaly abban állapodtunk meg a beszállítókkal és a pénzügyminisztériummal, hogy nem egy nagy évvégi konszolidáció lesz, hanem több évközi kisebb. És ezért 4 részletben került sor tavaly konszolidációra. Az utolsó részlete az átcsúszott idén januárra, de még az előző finanszírozási évben felhalmozott számlákat rendeztük. Az idén pedig már beépült ez a 150 milliárd forint, tehát nem kell azzal számolni, hogy 200-230 milliárd forintos adósságot kell görgetnie a beszállítóknak. Ez év végéig egy tervezhető ütemben nagyjából 80-90 milliárd forint közé megy, de hogyha bármi történik, és szükséges beavatkoznunk, akkor egy évközi konszolidációra szerintem a pénzügyminisztérium nyitott lesz.
Tehát akkor a beszállító tudja, hogy évközi konszolidációt kap, ezt tudja a beszállító finanszírozója is, és ezért nem lesz orbitális a kamat, mert tudja, hogy előbb-utóbb meg fogja kapni.
És ugye tavaly már 4 részletben konszolidáltunk, tehát nem kellett egy évnyi kamatterhet beépíteni az árakba. Egyébként a beszállító korrektek, van egy folyamatos tárgyalás, ezt a helyettes államtitkára Melengyel László vezeti, aki egy megbízható közgazdász ember. Ő tárgyalja le ezeket a beszállítókkal, ő ismeri a főkönyveket, tehát amiben megállapodott velük, azt mi is betartottuk meg ők is, tehát szerintem ez egy jó együttműködés.
A háziorvosi magyarán az alapellátás az alkalmas arra, hogy a felette lévő szinteket egyre jobban tehermentesítse? Ők a kapuőrök, egyre több és több mindent kell ellátniuk, meg is van hozzá a képességük. Csinálják?
Most még nem tudtak egy csomó mindent megcsinálni. Most indítottam el közigazgatási egyeztetésre azt a rendelt csomagot, ami a házi orvosok kompetenciáit megemeli. Az egyik nagyon fontos eleme ennek az, hogy a krónikus betegségek gondozásához szükséges diagnosztikát és gyógyszeres terápiát is a házi orvosok elrendelhetik. Egy példát mondok, a modernebb diabetológiai gyógyszerek eddig szakrendelői, szakorvosi feliráshoz voltak kötöttek, és ezeket most a házi orvosok kezébe adjuk. Én azt hiszem, hogy erre a házi orvosok abszolút képesek, tehát aki így ilyen holisztikus szinten műveli a szakmát, mint a házi orvos, azt meg kell becsülnünk. Egyre több a specialista, egyre kevesebb a generalista. Tehát aki egy picit mindenhez ért, mondjuk ilyen klasszikus nagybelgyógyász, vagy a házi orvosnak egy holisztikus tudással kell rendelkezni. A házi orvosok erre képesek, most még 3-4 olyan téma van, amiben még jobban szeretném őket bevonni. Az egyik például, hogy van kint 1100 ultrahang korábbi, akár uniós beszerzésekből a házi orvosoknál, amit gyakorlatilag nem használnak. Ugye egy nagyon komoly ráépített licenszvizsga, ilyen 2 éves licenszvizsga, hogy valaki ilyen ultrahang diagnoszta legyen, de ez túlzás. Tehát mi azt szeretnénk, és meg is állapodtam a radiológiai tagozattal, hogy a házi orvosoknak csinálunk egy olyan ilyen baj megállapító ultrahang képesítést, ami 4-5 fontosabb sürgősségi kórképnél elég lesz ahhoz a tudásuk, hogy megmondják, hogy tovább kell küldeni az embert. Most, ha egy szabad hasüregi folyadékot nem, nincs jogosultsága a háziorvosnak, meg képesítése, meg szaktudása se az, hogy az ultrahangjával megnézzen. Ezt most egy viszonylag rövid, jobbára e-learninget tartalmazó online elméleti tananyaggal, egy nagyon intenzív gyakorlati képzéssel, és utána pedig egy megfelelő esetszámot radiológus mellett, vagy kórházi, vagy szakrendelői ultrahangos orvos mellett, hogy leigazolnak neki, hogy elvégzi, akkor kap egy jogosultságot, hogy a legfontosabb sürgősségi paraméterek miatt ne kelljen beküldeni a kórházba a beteget. Most be kell. Tehát most egy karotisz szűkületet, nyaki verőér szűkületet a háziorvos nem tud diagnosztizálni, holott ott van hozzá neki az eszköz. Ja, és persze finanszírozást kell ráadni. Ugye van egy, van ez az RRF nevű program, amihez a szükséges forrást ugye nem kaptuk meg politikai okokból, viszont azt, abban egy nagyon komoly alapellátás fejlesztési csomagot raktunk mi össze. Erre 90 milliárd forint környéki forrást, uniós forrást ütemeztünk elő. Erre most hazai forrás biztosított, majdnem az egyharmadát, több mint 27 milliárd forintot biztosított az állam, hogy kezdjük el. És ez például benne van a képzéseknek a lefolytatása, meg azt, hogy ilyen direkt finanszírozási elemeket be tudjak vinni az alapellátásba. Mert hogyha a háziorvos kollégának ki tudom fizetni mondjuk a karotisz ultrahangnak a költségét, amiért neki már megéri megcsinálni, akkor nem fogja tovább utalni a szakrendeléssel a beteget fölöslegesen.
El fogjuk mi fogadni betegek? Ahhoz voltunk szokva egész életünkben, hogy mindig egyen följebb küldtek bennünket, mert az a biztos. Erre tanítottak.
Hát, hogy is mondjam, ebben a kollégáknak nagy szerepe lesz, de én azt látom, hogy két olyan szereplő van, aki nagyon élvezi a betegek bizalmát, az egyik a háziorvos, a másik a mentőszolgálat. Tehát a két legnagyobb bizalmi indexel rendelkező szereplő az egészségügyben, ezek ők. Tehát, hogyha ezt az oltási programnál láttuk. Ugye az oltási program lebonyolításának a felelőse az én voltam a szakmai oldalról, mint az Országos Kórházi Főigazgatóság egyik vezetője. Ott látszott már, hogy az, amit mondjuk a németek erőltetnek, hogy ilyen stadionokba alakítanak ki oltópontot, meg utazzon be mindenki, és majd nem tudom én, a Allianz Arénában az oltóponton be fogják oltani őket, az nem működött. Mert az embert a saját bizalmi viszonyban lévő orvosa, jó eséllyel a házi orvosa tudja meggyőzni arról, hogy kiállhatok én, mint politikus, meg adott esetben Müller Cecília tiszti főorvosasszony kiállhatott, és elmondhatta, hogy mennyire fontos az oltás felvétele, hogyha az emberek döntő többsége megkérdezte a házi orvosát, hogy igaz-e, amit a tévében hall. És ha a házi orvos azt mondta neki, hogy igen, akkor rögtön jelentkezett oltása. És én azért kardoskodtam amellett, hogy az elejétől fogva a házi orvosokra bízzuk rá az oltás szervezést, meg az oltások beadásának a nagy részét, mert ők vannak a legbizalmasabb kapcsolatban a beteggel, és ez jól is működik.
De az első nagy menetben azért mindenki ilyen nagy központi oltópontokra ment, Honvéd kórházba, ott szortírozták az embereket a későbbi menetekben.
Annak technikai oka volt, mert akkor még ugye a Pfizer úgy adta az oltásokat, hogy mínusz 80 fokon kellett tárolni.
És kellett hozzá hűtőkapacitás.
Kellett hozzá hűtőkapacitás, és amikor már jöttek azok a változatok, hogy a sima hűtőben eltartható 30 napig, ott azonnal kiadtuk a házi orvosoknak az oltóanyagot.
A házi orvosok jelenlegi kapacitása elég a megnövekedett kompetenciák végrehajtására? Vagy kell hozzá még asszisztens? Meg kell hozzá új számítógép? Meg kell hozzá nagyobb váró? Meg ilyenek?
Infrastruktúrálisan szerintem nem állnak rosszul, főleg vidéken a házi orvosok. Azért azt ne felejtsük el, hogy a kormányzáson kezdete óta 625 orvosi rendelőt újítottunk föl, csak a Magyar Falu program keretében. Az infrastruktúra hiányosságait én inkább paradox módon a nagyvárosokban érzem, ahol az a bevett gyakorlat, hogy délelőtt az egyik orvos rendelőben, délután a másik, és utána cserélnek. Hogyha itt többlet szolgáltatásokat is bevállal mondjuk egy praxis közösség, akkor kell ügyesen az ingatlanokat újra gondolni, de ebben viszont az önkormányzatoknak, mint az alapellátás üzemeltetésért felelős szereplőknek, azért kell, hogy legyen valamilyen szerepe. Adott esetben egy gondozási tevékenységet, egy nem is feltétlenül a házi orvosnak kell csinálni. Ugye a másik nagy csomagunk, amit viszont már ki is hirdettünk, tehát ez végigment a közigazgatáson, az a szakdolgozói kompetenciák, és egy prevenciós rendelést, az, hogy fölvegyen egy rizikófelmérést, alapvető fizikai vizsgálatokat és paramétereket berögzítsen a betegről, adott esetben terápiás tanáccsal ellássa, kiszűrje azt, hogy ki az, aki az átlagosnál magasabb kockázatú, és azt be kell küldeni az orvoshoz, ezt egy jól képzett asszisztens meg tudja csinálni. Ők megkapják ezt a lehetőséget, most saját maguk nevében is el lehet ezt csinálni, és az időablakban, amikor nincs bent az orvos, még Budapesten jellemzően 8-tól délig, aztán még délután 4-től este 8-ig vannak rendelések. A maradék 4 órában nyugodtan meg lehet csinálni ezeket a prevenciós rendeléseket, vagy ha összeálltak praxis közösségbe a házi orvosok egy adott rendelőben, ahol mondjuk van 4 rendelőhelyiség és közös váró, akkor ők egymás között már meg tudják úgy szervezni, hogyha valamelyikük szerez mondjuk ilyen ultrahang jártassági vizsgát, akkor legyen egy olyan pár órás idősáv, akár csak heti 2-szer, amikor meg tudja ezt csinálni. Tehát én azt hiszem, hogy ezt meg lehet oldani, a kollégák elég intenzíven is jól tudnak egymással kommunikálni, szerintem meg ilyen helyeken összeszokott csapatok vannak, tehát szerintem ennek infrastruktúrális gátja nem lehet.
De a praxis közösség az egy ilyen méretgazdaságossági kérdés, tehát azért kell összeállni, hogy minél többet tudjanak ugyanannyi idő alatt megcsinálni?
Hát egyrészt méretgazdaságossági, másrészt meg, hogyha nem egymagában küzd egy-egy házi orvos, hanem mondjuk összeállnak 4-5-en egy szorosabb praxis közösségbe, akkor már az ilyen respecializációkat egymás között el tudják osztani. És azt mondja, hogy én bevállalok egy ultrahang tanfolyamot, te vállalj be egy diabéteszt, a harmadik meg mondjuk egy ilyen urológiában egy inkontinencia jártassági vizsgát szerez, és onnantól kezdve egy sokkal jobb szolgáltatás bővítést tudunk elérni már az alapellátásnál. Sokkal kevésbé kell akkor a betegeket a szakrendelő irányába, vagy a kórház irányába tolni, hiszen mondjuk 4-5 házi orvos kolléga felosztva egymás között a szaktudást, a kompetenciákat, sokkal nagyobb szolgáltatási spektrumot tud biztosítani a betegnek, mint eddig, vagy mintha külön-külön csinálnak ugyanezt.
Jó, most már csak a beteget kell értesíteni arról, hogy ez létezik. Ezt honnan fogja tudni?
Hát ezt fogja tudni. Tehát
az a háziorvos mondja neki,
igen, a háziorvos mondja neki. Így van, mostantól nem kell most bemenni a szakrendelésre, itt az útra megnézem benne, és ha nem találok semmit, akkor fölírom a gyógyszert, és megyünk tovább. Hogyha meg találok valamit, akkor meg beküldöm a kórházba.
Az aggodalomhoz való jog az emberben azért az megmarad? Ha én úgy érzem, hogy én azért mégis elmennék, mert tavaly is annál a professzor úrnál voltam, akkor azt kiküzdhetem, vagy nem küzdhetem ki?
Hát, hogy is mondjam, Magyarországon a legerősebb jogforrás az nem az alkotmány, hanem a szokásjog. Tehát nyilván kell egy kis idő.
Azt mondom, hogy ott gyógyítottak meg.
Kell egy kis idő, de ugye az ember egy idő után, hogyha látja, hogy megbízható és jó szolgáltatást nyújt, és szerez erről tapasztalatot, akkor nem menekül attól az ellátótól, ahol a jó és megfelelő minőségű egészségügyi szolgáltatást megkapja.
Jelent még plusz terhet a sürgősségi ellátásban megjelenő, de második ránézésre nem odavaló betegek nagy száma?
Még egyértelműen, bár a 1830-as központi hívószám és az új ügyeleti rendszer azért ezen sokat segített. De ahogy az előbb is beszéltünk róla, a szokás nagy úr, tehát aki ahhoz volt hozzászokva, ez főleg a nagyvárosokban jellemző, hogy besétál a sürgősségire.
Akkor ér rá.
Ügyeleti időben.
Egész héten dolgozott.
Így van. Akkor ott még ez jelent problémát, de ott is egyébként azt látjuk, hogy aki legalább a 1830-at fölhívja, és ezt ajánlom is mindenkinek, 15%-kal tudta csökkenteni az indokolatlan mentővonulások számát. Pusztán az a tény, hogy ott rögtön egy szakdolgozó telefonon triázsolja a beteget, és el tudja dönteni, hogy mentőt kell ráküldeni, megbeszélni vele, hogy menjen be a központi ügyeletre, vagy pedig azt mondja neki, hogy vegyen be egy algopirint, és ha a panaszai nem romlanak, akkor várja meg holnap a házi orvosát. Tehát ez már a sürgősségi rendszeren egy kicsit enyhített. Még mindig nagyon nagy a szezonalitás, tehát azt is lehet látni, hogy mondjuk az ilyen felső légúti szezonok azok borzasztó megterhelőek, meg adott esetben egy-egy ilyen nagyobb hőhullám, az a szív- és érrendszeri betegségeket platóztatja, ilyenkor különösen lehet látni, hogy megterhelődnek a sürgősségi osztályok. Ugye nekünk az a célunk, hogy ezt a terhelést, ezt csökkentsük, és ezért van azért szakmán belül egy összefogás. Tehát az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Orvosi Kamara és a Gyógyszerész Kamara egy ismeretterjesztő kampányba kezdett. Az összes ügyeleti ponton, gyógyszertárban, a legtöbb háziorvosi rendelőben kint van, hogy mikor kihez, az ellátórendszer melyik szereplőjéhez érdemes fordulni. Én ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg ezt a kis infografikát, mikor érdemes a gyógyszerészhez fordulni, mikor kell a mentőt hívni, és mikor kell a kórház sürgősségi osztályra menni. Nagyon könnyen megjegyezhető, és szerintem tanulságos, hogyha azt minél több emberhez ezeket az információkat el tudjuk juttatni, akkor az indokolatlan terhelés sikerül csökkenteni.
Nagy azoknak a száma, akiknek nincsen társadalombiztosításuk, hanem amikor szükségük van az ellátásra, akkor egy hónapra veszik meg. Aztán a következő hónapra veszik meg, de csak akkor, hogyha kell 8000 forintért.
Egyre kevesebb, és egyébként most ez 11.300 forint. Körülbelül 240.000 ember van, aki így veszi magának a TB-t. Tehát ez ahhoz képest, hogy több mint 4,5 millió befizető van, mint biztosított általában munkavállaló. Ahhoz a számhoz képest ez kicsi. A potyautasokat meg elég erősen elkezdtük megszűrni, tehát akik semmilyen TB hozzájárulást nem fizettek, holott volt adott esetben bevételük csak feketén, azokat elkezdtük kiszorítani a rendszerből. Az talán nem igazságos, hogy mindenki fizeti adót, járulékot, és közben vannak olyanok, akik fekete jövedelmükből vesznek ki a közösből, úgyhogy be pedig nem tettek semmit. Ezt egy-két szigorítással azért igyekeztünk visszafogni, de az mindig ott volt a hátsó gondolatban, hogy a rászorulók rovására nem mehettek. Aki igazoltan rászoruló, alacsony kereseti szintű, hajléktalan, rokkant nyugdíjas, stb. Tehát ők nem szorulhatnak ki az ellátásból semmiképpen. Ugye a Bismarcki modellben a szolidaritásra épülő társadalombiztosításnak ez pont ez a lényege. De aki rendelkezik jövedelemmel, bevétellel, az igenis gondoskodjon arról, hogy neki van TB biztosítás, ezért sokkal szigorúbban kezdték venni a kórházak azt, hogyha valakinek piros vagy barna a tajszáma, ugye egy lámpa jelzi azt, hogy van-e érvényes biztosítás jogviszonya.
Ezt mindenki magának betöltheti, van egy egészségablak alkalmazása.
És ezt akartam mondani, hogy mindenki le is tudja ellenőrizni, mert van úgy, hogy nem a dolgozó mulaszt, hanem az munkáltató. Ő munkáltatója. És hogyha rendezetlen a TB jogviszonya, ezért ott az egészségablak applikációban azonnal lehet csekkolni. Nekem zöld szokott lenni, a belügyminisztérium be szokta fizetni utána a járulékot.
Nekem is.
Úgyhogy, de ajánlom, hogy nézzék meg. És hogyha barna, akkor egy ideje már nem fizettek. Ha piros, akkor meg ilyen átmeneti rendezetlenség van. Ugye 44 napig az utolsó befizetés után még 44 napig az ember biztosítottnak minősül. De akkor már piros a lámpa, hogy itt hátralék van.
Mit tudnak kezdeni a vendégmunkásokkal? Például az indiai vendégmunkásokkal anekdotikus elbeszélésekből lehet tudni, hogy nagyon nehéz velük még csak kommunikálni is.
Hát, hogyha őnekik bejelentett munkahelyük van Magyarországon, és fizetik utánuk a járulékot, akkor neki jár az ellátás. Tehát ugyanúgy az egészségügyi ellátás azt a biztosítási jogviszony alapozza meg. Hogyha nincs ilyenjük, akkor is ugye, mint indiai állampolgárok, vagy rendelkeznek valamilyen biztosítással a munkavállalásuk idejére. Erre most fejből nem emlékszem, hogy Indiával van-e, de a világ számos országával van, az Európai Unión kívül is szociális biztonsági egyezményünk, magyarul, hogyha valamilyen baleset éri az embert, és itt ellátjuk Magyarországon, akkor a magyar biztosító a harmadik ország biztosítójával el tud számolni. Ahol van szociális biztonsági megállapodásunk, mert pedig elég sok országgal van, hogyha egy magyar ember kiutazik, balesete van, a NEAK igazolja, hogy neki biztosítási jogviszonya van, és a két országbeli biztosító elszámol, ez létezik. Ahol nincs ilyen, hát ott azért ki van szolgáltatva az a munkavállaló, aki mindenféle biztosítás nélkül tartósan külföldön dolgozik, de itt azért megint az bejön, hogy ezért egyéni felelősség is van a világon. Tehát, hogyha ő tartósan vállal valahol munkát, ha én tartósan vállalnék külföldön való munkát, én biztos, hogy gondoskodnék valamilyenféle biztosításról magamnak, még hogyha nem is ottani biztosítás szerint vagyok. De mondom, hogyha bejelentik Magyarországon munkavállalóként, és befizetik utána a járulékot, minden vendégmunkást ugyanúgy ellátunk, mint a magyar ember lenne, hiszen egy biztosított betegről van szó.
Tud a mi egészségügyi rendszerünk kezdeni valamit azzal az emberrel, akinek mondjuk nincsen oltási státusza? Persze. És olyan országból jön, ahol teljesen más az oltási rezsim.
Persze, hogyne. A tiszti főorvosnak van egy módszertani levele, ezt ismeri az összes házi orvos, házi gyerekorvos, foglalkozásorvos, hogy a hiányzó védőoltásokat hogyan, mikor és kinek kell pótolni.
Tehát amikor bejön, így és van. Első alkalommal egy magyar orvos látja,
így van.
Akkor kötelezően, ami nálunk kötelező, felveteti vele?
Hát ez attól függ, van olyan oltás, aminél igen, valaminél nem, attól függ, hogy a fészekimmunitás mennyire érvényesül az adott betegség kapcsán, és egy bizonyos életkor fölött már nem kell pótolni az oltásokat. De ezt mondom, betegségenként és oltásonként a tiszti orvos módszertani levele szabályozza. Mondjuk, amikor Ukrajnából megjelent a nagy nyomszámú menekültáradat, akkor én kimondottan kértem Müller Cecíliát, hogy Cili, néz rá, légy szíves a módszertani levélre, ha kell, akkor upgrade-eljük, és kérlek, küld ki az összes házi orvosnak, iskolorvosnak, gyerekorvosnak, vagy foglalkozás orvosnak, hogy tudják, hogy mivel fogunk szembesülni, mert ezt a tudást ezt folyamatosan karban kell tartani. Lehet, hogy valaki leéli úgy az életét egy kis faluban, hogy soha nem találkozik olyan emberrel, aki nem rendelkezik a megfelelő magyar oltásokkal. De most föl kellett arra készülnünk, amikor megjelent körülbelül 1 millió ember a magyar határon, nem tudtuk, hogy hányan maradnak itt. Szét kellett őket szórnunk, olyan településekre is kerültek Ukrajnából érkező menekültek, ahol addig még adott esetben külföld is nagyon járt, és akkor az ottani házi orvosnak, meg a megyei tiszti orvosnak, meg a járási tiszti orvosnak tudnia kellett, hogy mit kell kezdeni velük.
Hasonló a helyzet mondjuk egy csecsemőnek az ortopédiai státuszával? Tehát meg kell tudnia az őt először látó magyar orvosnak, hogy volt egy csípőszűrésen, vagy nem? Hát, vagy ez már legyen az ő baja?
Nem,
hát az egy gyerek.
Ezt a védőnöknek kell tudni. Tehát ha olyan korú, akár menekült gyermek jön, vagy külföldi munkavállalónak a gyermeke jön, aki Magyarországon védőnői gondozásra kötelezett, tehát a védőnői státuszt fel kell venni, a területileg illetékes védőnő kimegy, és fölveszi a védőnői státuszt.
Tehát mintha nulláról kezdeni, mintha így született volna nálunk. Béremelések ugye kinek, mikor, mennyi?
Egészségügyben volt egy nagyon komoly bérrendezés, és ezt 2016-ban kezdtük a szakdolgozóknál, és valami béremelés volt az orvosoknál is, de ott a Covid alatt volt egy történelmi léptékű béremelés, ott hirtelen többszörösére emelkedtek az orvosbérek, és tavaly előtt pedig a szakdolgozói béreket fölzárkóztattuk egy olyan színvonalra, ahogy az orvos és a szakdolgozói átlagkereset, az kb. 37%, így aránylik egymáshoz az ápoló bére az orvoséhoz. Most a következő költségvetésben még nincsen pántlikázva egészségügyi béremelés, de ez azért van, mert konkrét kormánydöntés még nem született. Tehát erről beszéltem a Hetek című folyóiratnak, amit aztán voltak olyan sajtóorgánumok, amit úgy hoztak le, hogy az államtitkár bejelentette, hogy nem lesz egészségügyi béremelés a következő 2 évben, de ugye én nem ezt mondtam. Azt mondtam, erről egyelőre kormánydöntés nincs. Viszont elég nagy tartalékokat tartalmaz a költségvetés. Tehát, hogyha megfigyeli szerkesztő úr, mind az egészségügyben van előirányzat, mind a nagy költségvetésben vannak olyan pénzeszközök, amit adott esetben a makrogazdasági mutatók alakulása mentén föl lehet szabadítani. Hát itt azért nagyon bizonytalan a makrogazdasági környezet. Egy nagy válság közepén vagyunk, háború van a szomszédunkban, óvatosan tervez a pénzügyminisztérium. Én ezt megértem, abszolút. De nyilvánvaló a kormánynak az a célja, hogy az a vívmány, hogy az egészségügyi dolgozók, szakdolgozók, orvosok egy jó fizetési pozícióba kerültek az elmúlt években, az megmaradjon, és ezek a fizetések megtartsák az értéküket. Ha lesz szakdolgozói, vagy orvosi béremelés, ha nem, azért az ágazatban lesz jövedelememelkedés, ez az, amit utána ott félre magyaráztak, hogy a családi adókedvezmény, meg a gyermekes, két gyermekes anyák, három és két gyermekes anyák SZIA mentességével szúrja ki a kormány a szemét a szakdolgozóknak, nem erről van szó, de ez akkor is fog egy jövedelem emelkedést jelenteni az érintetteknek. De mondom még egyszer, nekünk az a célunk, hogyha a makrogazdasági mutatók ezt megengedik, akkor a tartalékból tudjunk olyan pénzeszközöket felszabadítani, hogy az értéktartásra törekedjünk az orvosi és szakdolgozói bérek tekintetében.
De béremelési kényszer már nincs, tehát az már nincs, hogyha nem emelnek, akkor el fognak menni? Ezek már olyan bérszínvonalak,
amik... Ezek olyan bérszínvonalak, hogy képesek az országon belül tartani a szakdolgozókat is, és az orvosokat is. Ugye azért ne felejtsük el, hogy a orvosi átlagkereset az most majdnem 2,2 millió forint, a bruttó átlagkereset. Ebben nyilván benne vannak a mozgóbér elemek, ügyeleti pótlék, szakterületi pótlék, egyebek, és a szakdolgozóknál ez 8000 forint környéke. Aki kórházban dolgozik, és magasabb képzettségű, és többet műszakozik, annak magasabb. Aki mondjuk egy szakrendelőben dolgozik, 6 órás munkarendben, annak nyilván alacsonyabb, de az átlag az majdnem 800 000 forint. Ezt néhány éven belül volt egy nagy emelkedés. 2016-tól kezdve majdnem négyszeresére emelkedtek a szakdolgozói bérek. Az orvosi bérek még magasabb mértékben emelkedtek. Hogyha megnézzük a nemzetgazdasági átlagkeresetet és az orvosi átlagkeresetet, akkor az OECD országok között Magyarország az élen van. Tehát közel négyszerese az orvosi átlagkereset a nemzetgazdasági átlagnak. Olyan országok vannak hasonló színvonalon, mint Luxemburg, Németország, Dánia, Írország. Ez nem egy rossz csapat. Megnéztük, hogy itt az orvos és a szakdolgozó bér ezekben az országokban hogy aránylik egymáshoz, és a magyart is úgy állítottuk be.
Ez a 30-valahány százalék?
Igen. 31 és 38 között szórt ezekben az országokban. Nálunk 37-re lett beállítva, itt is ugye az utolsó fillérig elszámoltunk a PM-mel, hogy mi az, amit a büdzsé megenged. A 37 szerintem nem volt egy rossz alkú, ezt sikerült egyébként elhozni. Úgyhogy tartották, bent tudjuk tartani az országon belül a munkaerőt. Az egy nehéz kérdés, hogy volt egy olyan időszak, amikor nagyon erős egészségügyi elvándorlás volt. Az orvosok és a szakdolgozók között is, ami hiányzik, az a korosztály, az a 40 és 55 év közötti korosztály.
Hol vannak?
Külföldön, vagy a szolgáltató szektorban. Amikor én végeztem az orvosi egyetemen, vagy amikor a feleségem végzett, ő 5 évvel fiatalabb, mint én vagyok, az évfolyamunk 1/3 vagy 40%-a a végzés után rögtön külföldre ment. A kezdő orvosi fizetés az ilyen 90 nettó volt, és totális kilátástalanság. Én 2005-ben végeztem, szocialista kormány idején, csak szeretném jelezni, és a legrosszabb évek, ez a 2004-től 2011-ig tartó évek voltak, akkor több mint 1000 orvos végleg elhagyta az országot. 1000-1100 orvos kikérte a külföldi működéshez szükséges papírjait, és én aztán megnézettem, hogy ezek közül a következő évben ki írt receptet vagy beutalót. És 90%-ok többet nem írt Magyarországon receptet, ők elmentek.
Tehát nem ingázott.
Nem. Most 400-an kérik ki ezeket a papírokat, és a 75%-uk, tehát 300 kollega, az ingázik. Mert ír receptet és beutalót Magyarországon továbbra is. Tehát kimegy egy hétvégét, lehúz Manchesterbe, és utána ugyanígy itthon dolgozik. Tehát 1000 orvos hagyta az országot, most körülbelül 100. Azt hiszem, hogy ez a szám nagyon jól megmutatja, hogy a magyar kormány bérintézkedései azok mennyire hatékonyak voltak. Az ápolóknál, mert egy ideje nem a külföld volt a fő versenytárs, kivéve a nyugati határszélt, hanem a szolgáltató szektor, az áruházláncok, stb. De most ez a 8000 forint körüli bruttó bérszínvonal, ez alkalmas arra, hogy a pályán tartsa a szakdolgozókat, és a bértáblát is úgy alakítottuk át, hogy aki már szakképzett ápoló, tehát ő a hármas fizetési kategóriába tartozik, neki 410 000 forinttal kezdődik a legalacsonyabb alapkereset is. Tehát nekem az volt a célom a bértáblát alakításával, hogy egy Nógrád megyei 14 éves gyerek lássa a reális életpályának az ápolói pályát. Mert a kormányzásunkat abszolút nem látta. Tehát azon gondolkozott, hogy ott a területen elmegy a Lidlibe ide-oda, mert egyszerűen töredékét kereste volna ápolóként, és hiába érzett ő hivatást a pálya irányába, föl nem merült benne, mert régen a szakdolgozói bértábla 140 ezer forinttal kezdődött. Persze nem annyit kerestek már akkor sem a nővérek, de arra pontosan alkalmas volt, hogy elriasszuk a 14 éves gyereket attól, hogy szakdolgozói pályára jöjjön. Úgyhogy ezért változtattuk meg a bértáblát.
Hogyan érintette a bérrendezés a teljesítményt? Magyarán voltak-e olyanok, mert a anekdotikus hírek szerint, igen, aki azt mondta az igazgatónak, hogy igazgató úr, 2 millióért annyit fogok dolgozni, hogy megérjem az 55 éves kort, kopaszolvencia idején, meg szakadásig műtöttem.
Kétségtelenül vannak ilyen kollégák, főleg azokban a szakmákban, ami nagyon paraszolvencia intenzív volt, tehát a nagy műtétes szakmákban elsősorban. Nekem is van olyan kollega, aki megmondja, hogy hát menjetek a fenébe a 2,5 milliós fizetésetekkel, nekem 7 millió esett ki havonta a parából. De az nem járt. Tehát ez egy fekete jövedelem volt, ami után nem adózott. Tehát ezt nekem senki nem mondja, hogy egy 7 milliós fekete jövedelem valakinek jár. Én a teljesítmény elemet hiányolom a mostani orvosi bértáblából. A szakdolgozóiban az, hogy van egy tólig rendszer, és adtunk egy ajánlást, hogy ez a kategória, amit már a szakképzett dolgozóknál mondtam, hármas kategória alja, 410-zel kezdődik, és 650-ig föl lehet benne menni. Ott adtunk egy ilyen ajánlást a munkáltatóknak, hogy mit vegyenek figyelembe, de az orvosi bértábla még nem ilyen. Ezt 2021-ben fogadta el a kormány az orvosi kamara javaslatára, és az csak az életkort veszi figyelembe. Én nem tartom ezt célra vezetőnek. Szeretném, hogyha lenne nyitottság a kamara részéről arra, hogy ezt felülvizsgáljuk, és valamilyen teljesítményelemet is betegyünk a rendszerbe, akár úgy, hogy többlet forrást is hozunk be. Én erre nyitott vagyok, többször is kértem javaslatot az orvosi kamarától erre vonatkozóan, de még nem kaptam.
Hol tart az Uzsoki Kórház úgynevezett VIP részlege ügyében elrendelt vizsgálat?
Folyik egy belügyminisztériumi vizsgálat, ott a pontos jogi viszonyokat kell föltárni, még ez egyébként a végső jelentést én nem kaptam meg, attól a vizsgálatvezetőtől, akire ezt rábíztuk. Első körben azt érdemes tisztázni, hogy ki és milyen szolgáltatásokat nyújtott, és milyen szerződésben volt a kórházzal. Önmagában az, hogy a kórház területén valaki fizetős vagy magánszolgáltatást nyújtson, az nem tilos. Hogyha ez korrekt módon van elszámolva a kórház felé, tehát mondjuk adott esetben egy magánszolgáltató a kórház eszközeit, műtéti idejét normális áron a kórháznak is megérő módon bérli, és ő ott magánszolgáltatást nyújt, ez jogszabályilag nem tilos. Erről informálni kell a beteget. Az viszont egy üldözendő cselekmény, hogyha valaki mondjuk azt mondja a betegnek, hogy én 2043-ban tudom a csípőprotézisét megoperálni, de itt van ebben a kórházban egy magánszolgáltató, és ott jövő hónapban 1,5 millió forintért ezt megcsináljuk. Ez tilos. Azt is megvizsgáljuk, hogy történt-e ilyen az Uzsokiban, hogy magán irányba terelték át a beteget. Erről most én még nem tudok nyilatkozni, de hogyha lezárul a vizsgálat, akkor nyilván fogunk erről kommunikálni. Mindenesetre azt már most elrendeltem. Egyelőre az Uzsokiban, de az egész országban be fogom vezetni a vizsgálatvezető tábornok úr javaslatára, hogy kerüljön rá az ambuláns lapra, és kerüljön be az EST-be, hogy az ortopéd szakrendelésen az orvos milyen időpontot ajánlott fel a betegnek. Mert azért azt láttuk több helyen is betegpanaszokból, hogy irreálisan hosszú időket ajánlottak ki. Még egyszer, ilyen 2038-ra. És akkor rögtön átadta a magánklinika számát is a doktor úr. Na most ez egy üldözendő cselekmény. Mostantól elrendeltem azt, hogy az ambuláns lapra vezessék rá a beteg számára felajánlott időpontot, hogy ne lehessen ezzel trükközni.
Ahol hosszú várólista van, ott elméletileg a kórházban lehet szabad kapacitás, amit bérbe lehet adni, hiszen az azt jelenti, hogy akkor azzal nem a kórház él, nem a kórház műt, hanem kiadja bérbe, és pénzért más megcsinálja. Lehet, hogy üzletileg rendben van, de az állami ellátás addig nem tud üzemelni.
Ugye várólistáról akkor beszélünk, hogy a TB fizeti ki a beteg helyett az ellátást. A várólista világon mindenhol van, fejlett nyugati egészségügyi rendszerekben, és Magyarország egyébként vagy az élmezőny első harmadának a végén, vagy a középmezőnyben van, mind a nagy protetikát illetően, mint más beavatkozás illetően, sőt az OECD országok között a harmadikak vagyunk, például szemlencse műtétben, katarakta műtétben. Csak ketten előznek meg minket. Mindenki másnál rövidebb idő alatt operálunk. Mi rövidebb idő alatt operálunk, mint Hollandia például. A térprotézisben az élmezőny végén vagyunk, csipőben, térdben pedig a középmezőnyben. Azzal én még elégedetlen vagyok, ott még van mit fejlődni. De alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy a várólista az nálunk teljes mértékben transzparens. Nincs trükközés, nincs kockázatfüzet, ez 2013 óta egy transzparens lista. Ez persze okot ad arra, hogy mindig lehessen rá mutogatni, hogy hányan vannak a várólistán. De azt mi pontosan tudjuk. A beteg is tudja, hogy ő hol van, mennyi időt kell várnia. Azt is tudjuk most már, vagy tudhatja bárki, hogy a másik kórházakban mennyit kell várni. És azt is elrendeltem egy évvel ezelőtt, hogy minden kórházigazgató megkapja a NEAC-tól műtét típusonként, hogy ő nála mennyi a várakozási idő. Megkapja, hogy a Vármegyében, vagy Budapesten a Centrum Kórházak irányítási terület alatt a többi kórházban mennyi, és a szomszédos Vármegyék idejét. És föl kell ajánlani a betegnek, hogyha valahol lényegesen hamarabb sorra kerül, akkor föl kell ajánlani, hogy áthelyezik annak a kórháznak a várólistájára. Ha nem ragaszkodik az orvoshoz, vagy az adott kórházhoz, erre lehetőség van. Már több mint 4000 honfitársunk élte ezzel a lehetőséggel, hogy olyan kórház várólistáján helyezték át, tehát lényegesen gyorsabban megoperálják.
Az ellátóhelyek rendszerét kell-e módosítani a jövőben? Magyarán kell-e valamit bezárni, összevonni, átszervezni?
Módosítani kell, bezárni nem kell. Le kell követni azt a fejlődést, amit az elmúlt 30-40 évben az orvostudomány fel tudott mutatni. Ezt az ellátórendszer nem feltétlenül követte le. Tehát adott esetben nem ördögtől való, hogy egy kisebb ellátóhelyen elsősorban egy napos sebészet legyen, ami az orvostudomány fejlődése miatt az esetek 70-80%-át bőven lefedezi. És a nagyobb műtéteket meg vigyük be a megyei kórházba. De a városi kórházban ott kell hagyni a leggyakoribb sürgősségi kórképek ellátásához szükséges kapacitást. Ott kell hagyni azt a fajta sebészeti portfóliót, amit nappal 8-tól 4-ig a műtők optimális kihasználásával el tudnak végezni, főszabály szerint egynapos vagy tervezhető betegségeket operálni, és adott esetben lehet, hogy el kell azon gondolkozni, hogy délután 4 és reggel 8 között a műtétes ügyeletet azt központosítani kell. Mert bent alszik egy teljes műtétes tím, úgy, hogy minden harmadik nap kell egyet operálni. Na most nem biztos, hogy az adófizetők pénze akkor jól van elköltve. Inkább azt kéne csinálni, hogy a Vármegyei Kórház ügyeletébe forogjanak be, ambulánsan az orvos a városi kórházban megvizsgálja a beteget, ha azonnali műtét kell neki, berakja a mentőbe, mentőbe viszi a Vármegyei Kórházba, és meggyógyítják. Tehát csak az arányokat mondom, ha 1000 beteget lát el egy kórház naponta, vagy 950 járó beteg, az ugyanúgy maradott a városi kórházban. Az 50 fekvőbetegből 45 bejön üzemidőben, 5 jön ügyeleti időben, abból egynek kell sürgőssége műtét. Ezt az egy beteget lehet, hogy be kell vinni a Vármegyei Kórházba. Ez egy racionális átszervezés, a betegbiztonságot maximálisan szolgálja, viszont a tömegesen jelentkező betegségek helybeni kezelését, jó színvonalú kezelését megoldjuk a többi résszel. Úgyhogy én egy ilyen irányú átszervezésben gondolkozom, kórházat nem fogunk bezárni, hiszen belgyógyászati kórképek, egynapos sebészet és egy masszív járóbeteg portfólióra mindenhol szükség van.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár volt az Aréna vendége.